Kedves hallgatom! Márk evangéliuma 11. részének 11. verse így hangzik. Jézus ekkor bement Jeruzsálembe a templomba, mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a 12-vel. Itt két mozzanatot fontos megfigyelnünk. Nyilvánvalóan szombati nap volt, és a pénzváltók és ökörárusok nem voltak jelen. Az első nap úgy ment oda Jézus, mint pap, és ő lett az áldozat. Úgy ment, mint nagy főpap, hogy áldozatul ajánlja föl magát, ami elfogadható Istennek a mi bűneinkért. Azt is megfigyelhetjük, hogy nem töltötte az éjszakát Jeruzsálemben, hanem este visszatért Betániába. Jézus odadobta magát a város elé nyilvánosan és döntést követelt. Ahogy elmondhatjuk, nem töltötte az éjszakát az őt visszautasító városban. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett, és messziről meglátva egy zöldelő fügefát odament, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának: senki ne egyen rólad gyümölcsöt soha többé. A tanítványai is hallották ezt. Ez a másnap a második nap, és Jézus Betániából érkezik Jeruzsálembe. Azon a napon vonul be diadalmasan. Ez a kis esemény nagy ellentmondást okoz. Ezen a napon megtisztítja a templomot, és megátkozza a fügefát. Izrael népe véleményem szerint ebben a fügefában jelenik meg. Tudom, vannak mások, akik ezt kivételnek tekintik, és én nem akarok velük ellenkezni. Itt az a fontos, hogy nagy lelki üzenet található. A zsidóknak megvolt az Istentől kapott vallásuk, de csak külső leveleket termett lelki gyümölcsözés nélkül. Vajon ma ez nem mondható el az egyházról is? Ez lenne a laodíceai gyülekezetnek szóló üzenet. Semmiük sem volt, szegények, vakok voltak. Szükségük volt szemgyógyító kenőcsre. Ez azt jelenti, hogy nem volt jelen a Szentlélek. Úgy vélem, hogy ugyanerről beszél Ézsaiás a 29. rész 13. versében. Így szól az Úr: mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat. Ilyennek látom ma az egyház állapotát. Az Úr Jézus megátkozta a fügefát, és a fügefa elszáradt. Azután Jeruzsálembe értek, és bemenve a templomba, Jézus kezdte kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban, felborította a pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit. Márk evangéliuma, 11. rész, 15. vers. Itt megtisztítja a templomot. János elmondja, hogy szolgálatának kezdetén tisztította meg, és most megtisztítja szolgálatának a végén is. Ez a második napon történt, és ez nem szombaton, hanem vasárnap ment végbe. A pénzváltók most ott voltak a templomban. Helyük volt az értékpiacon, és azért voltak ott, hogyha idegenek érkeznek más országokból, akkor be tudják váltani pénzérméiket. Az idegenek nem használhatták föl saját pénzüket, hanem a templom törvényes pénzére volt szükségük. amikor ezek a pénzváltók végezték munkájukat, akkor bizonyos százalékot számítottak föl. Ez bizonyos módon jó célt szolgált, de az volt a baj, hogy az úr azt mondta, hogy az a hely latrok barlangjává lett. Vallásos fölkavarodás történt. Barátom, mindig fennáll ez a veszély bármelyik keresztény vállalkozásnál. Ezért kell ellenőriznünk a vallásos szervezeteket, mielőtt támogatnánk azokat. Íme, Jézus nyilvánosan bemutatkozott, mint Mesiás, de ez nem volt diadalmas bevonulás Jeruzsálembe. Elutasították. Nem szeretem azt a kifejezést, és az nem a Szentírásból származik, hogy diadalmas. Várjunk addig, amíg meglátjuk, hogy egy napon, amikor eljön, és feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. 1. Tesszalonikai levél, 4. rész, 16. és 17. vers. Majd meglátod azt a hatalmas embertömeget, akik bíztak Krisztusban 2000 éven át. Szentek milliói sorakoznak föl. Barátom, az lesz a diadalmas bevonulás. Azt hiszem, az hosszabb időt vesz igénybe. A feltámadás egy pillanat műve, egy szempillantás alatt megy végbe. De a felvonulás hosszú ideig tart. Az Úr vezeti az ő népét egy új helyre, az új teremtett világba, az új otthonba. Az nem a hold vidéke lesz, hanem az új Jeruzsálem. Milyen dicsőség vár reánk! Az lesz a diadal! Most elérkeztünk a harmadik naphoz. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: Mester, nézd! A fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Márk evangéliuma, 11. rész, 20. és 21. vers. Jézus emiatt beszél az imádkozás témájáról. Csodálkoztak a fügefán, és ezért oktatja őket. Jézus így válaszolt nekik: higgyetek Istenben! Márk evangéliuma, 11. rész, 22. vers. Érdekes, hogy a hitből fakadó imádkozással foglalkozó tanítása abból ered, hogy Péter fölhívja a figyelmet a megszáradt fügefára. Láthatjuk, hogy az imádkozásban az első lépés az Istenben való hit. A zsidókhoz írt levél írója ugyanezt az alapelvet fogalmazta meg. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 6. vers. Ha nem hiszel Istenben, akkor a kételkedőknek bizonyára igazuk van, amikor azt mondják, hogy az imádság az őrült ember beszéde önmagával. Az első lépés az Istenben való hit. Bizony, mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: emelkedjél fel, és vesd magadat tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik az. Márk evangéliuma, 11. rész, 23. vers. Ezt a verset annyira félreértik korunkban. A kereszténynek nem szükséges szó szerinti hegyeket mozgatnia, hanem szüksége van az erőre, az élethez, hogy a napi gondok és problémák hegyeivel megküzdjön. Ezért tudott Pál így imádkozni az efézusiakért. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Efézusi levél, 3. rész, 16. vers. Ne imádkozz értem, hogy képes legyek azokat a hegyeket elmozdítani, amelyek egyik irodánk mögött vannak. Őszintén szólva, szeretek meghatódottan rátekinteni a hegyekre. Én nem távolítom el azokat, de hova is küldeném a hegyeket? Nem akarom azokat az óceánba helyezni, mert itt nagyon szépen néznek ki. De meg akarom mondani neked őszintén, hogy igenis szeretnék megerősödni hatalmasan a Szentlélek által a belső emberben. Barátom, ez nagyobb csoda, mint a hegyek mozdítása. Ez mindeneknél fontosabb. És az Úr erről beszél, amikor ezt a látható illusztrációt mondja el nekik, az imádság hatalmának bemutatásául. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. Márk evangéliuma, 11. rész, 24. vers. Legyen hitetek Istenben. Ez nem adja meg neked a képességet, hogy saját önző kívánságaidat betöltsd, hanem legyen hited Istenben, hogy az ő akarata legyen meg az életedben. És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. Márk evangéliuma, 11. rész, 25. és 26. vers. Itt van az a feltétel, aminek eleget kell tennünk, mielőtt az imánkra választ kapnánk. A megbocsátást elutasító lelkület rövid zárlatot okoz az imádkozásban, ami miatt nincs ima meghallgattatás. Isten megbocsát nekünk Krisztus érdeméért, ahogy erről az Efézusi levél 4. részének 32. versében olvasunk. Ez az alapja megváltásunknak. De ha azt akarjuk, hogy legyen hatalom az életünkben, akkor késznek kell lennünk a megbocsátásra. Ez elmaradhatatlanul fontos. Most látjuk a főpapokat, amint kijönnek és igyekeznek csapdába ejteni az Urat. Ismét bementek Jeruzsálembe. És miközben Jézus körüljárt a templomban, oda mentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá. Milyen hatalommal cselekszed ezeket? És ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél? Márk evangéliuma, 11. rész, 27. és 28. vers. Amint látjuk, még mindig a nyomában vannak a gyűlöletnek ezek a vérebei. Minden fordulónál szembeszállnak vele. Kérdőre vonják felhatalmazása miatt. Ők a vallás vezetői. Ők a vallás hivatalos képviselői abban a korban. És nem adtak át Jézusnak semmilyen felhatalmazást. Ezért tudni akarják, honnan kapta megbízatását. Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Erre válaszoljatok nekem. Márk evangéliuma, 11. rész, 29. és 30. vers. Ez nagyon jó kérdés volt, de pusztító is a vallás vezetőire nézve. Ha azt mondják, hogy János keresztsége a mennyből való volt, akkor abból nyilvánvalóan következik az, hogy miért nem fogadtátok el. Ha elutasítják Jánost, akkor a néppel kerülnek összeütközésbe, mert a nép elfogadta Jánost. Azok pedig így tanakodtak maguk között. Ha azt mondjuk, a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Vagy talán mondjuk azt, emberektől. De féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki azt tartotta, hogy valóban próféta volt. Ezért így feleltek Jézusnak, nem tudjuk. Jézus erre így szólt hozzájuk. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Márk evangéliuma, 11. rész, 31., 32. és 33. vers. Le kellett rázniuk magukról, hogy válaszoljanak Jézus kérdésére, és inkább vállalták a tudatlanságot. Azzal lehet érvelni, hogy ez nem adott Jézusnak megfelelő alapot arra, hogy ne válaszoljon kérdésükre. Barátom, ők nem a válaszra vártak. Ők csapdába akarták ejteni Jézust. Nem akarták követni Jézus tanítását, ha válaszolt volna nekik akkor sem. Jézus nem válaszolt, mert nem akart a csapdájukba esni. Ez nekem az egyik legnagyobb bizonyítéka istenségének, az, ahogyan ellenségeivel bánik. Gondolj arra, hogy amikor emberek jöttek az Úrhoz őszinte kérdéseikkel és őszinte keresésükkel, akkor igaz és becsületes választ kaptak érdeklődésükre. Most figyeljük meg a 12. fejezetben és a következő fejezetekben, hogy itt nincsenek csodás történetek. Korábban már említettük, hogy Márk a cselekvés evangéliuma, és különösen hangsúlyozza a csodákat. Ez alapelv szerint úgy tűnik, hogy most a cselekvés lelassul, sőt leáll. Valójában ez vihar előtti csend. Még mindig nagyon sok cselekvést láthatunk. Most egy kis vázlatot készítek erről az előttünk levő 12. fejezetről. Jézus feleleveníti a vallás vezetőivel szembeni összeütközését a szőlőskert példázatával. Jézus csodálatosan kikerüli a farizeusoknak és a Heródes pártiaknak közösen kiagyalt csapdáját a császári adóval kapcsolatban. Jézus szétzúzza a szadduceusok kételkedését a feltámadással kapcsolatban. Jézus megnyugtatja az írástudókat a legnagyobb parancsolat felől. Jézus kérdést tesz föl a farizeusoknak a Mesiásról, és a 110. Zsoltárt idézi. Jézus minősíti az ige szerinti adakozást azáltal, hogy kiértékeli az özvegy két fillérjét. Itt nagyon sok cselekmény áll előttünk különböző formában. Az Úr Jézus a páskabárány, és most alapos vizsgálaton megy át, mielőtt áldozattá válna. Emlékezz arra, hogy a páskabárányt megfogták és alaposan megvizsgálták, hogy mindenképpen hibátlannak tekinthessék. Az emberek haragjának minden hulláma átzuhog Jézuson néhány napon belül. Ez nem a csöndesség és tétlenség ideje, hanem a vallás vezetőivel való legkegyetlenebb összeütközés ideje. Mindkét fél felvonultatja nehéz tüzérségét, és minden előkészületet megtesz a menny és pokol összeütközésére, a világosság és sötétség, Isten és a sátán csatájára. Ezt alig ha lehetne tétlenségnek, vagy az ellenségeskedés fölfüggesztése idejének nevezni. Jézus 3 éves alkalmankénti csatározása a vallás vezetőivel most elkeseredett szópárbajhoz vezet. Ő a kezdeményező, és megnyeri a csatát a szavak területén, és ettől kezdve nem próbálják szóban elejteni. Azt remélték, hogy valami olyannak a kimondására késztetik, ami miatt a nép ellene fordul. Minden föltett kérdésük robbanó töltettel volt tele. Jézus számított erre a cselekedetükre, és eddigi szolgálatának ideje alatt a legélesebb, legvilágosabb példázatot mondta el, vagyis a szőlőskert példázatát. Az üzenet világos. A fejezet ezzel a példázattal indul. Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk. Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, borsajtót ásott és őrtornyot épített. Azután bérbe adta munkásoknak és idegenbe távozott. Márk evangéliuma, 12. rész, 1. vers. A szőlőskert Izrael népe Ézsaiás könyve 5. részének 1. 7. verse szerint. Isten ezt a szőlőtőt Egyiptomból hozta ki. Elültette, Istentől származó vallást adott nekik. Ez az egyetlen nép, amely Istentől kapott vallást követett, és Isten látható jelenlétében gyönyörködhetett. Az egyház sohasem kapott ilyet. Imádkozzunk! Istenem, újból hálás vagyok neked tanításodért. Köszönöm, hogy az Úr Jézus Krisztus minden föltett kérdésre bölcsen válaszolt, és ezzel nem csak korának embereit igazította el, hanem minden korszak hívőit tanácsolja, irányítja és vezeti a helyes úton. Add, hogy az Úr Jézus tanítását én is elfogadjam, és igyekezzem követni. Ámen.